Szóval nemrégen írtunk egy fiatal influencer hölgyről, Maren Altmannak hívják egyébként, aki a TikTokon oszt tanácsokat. Hát neki már több mint 1 millió követője van, és hát a követők iszák a szavait, és az ifjú hölgy asztrológiában utazik. A bolygók állása alapján mondja meg, hogy mi az, ami jön a tőzsdéken, és hát egész komoly vélemény nyilván itt most már bitcoinban, teszlában, dollárban, aranyban, tehát nagyon sok mindenhez is ért.
Tényleg jön a tőzsdei összeomlás? Érdemes még bitcoint vagy Teslát venni? Ha Biden nyer, akkor összeomlanak a részvénypiacok. Ezt még az előző amerikai elnök, a világ egyik legnagyobb hatalmú embere, Donald Trump mondta tavaly novemberig amerikai elnökválasztás előtt. Hát nem egészen így alakult, az elnökválasztás óta töretlen a rally. De mi jöhet még az idei évben? Sziasztok, ez itt a Portfolio részvény podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban kollégám, Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője.
Szia Marci, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Viktor, én el szeretném neked mesélni, hogy egy óriási befektetési sztorim van az elmúlt hónapokból. Azt talán a hallgatók sem feltétlenül tudják, hogy a Portfolionál azért mi elég sokan dolgozunk a szerkesztőségben is, és azért messze nem mindenki foglalkozik konkrétan befektetésekkel, és messze nem mindenki befektetési gurú. Például nekem is teljesen másban vannak a megtakarításaim, és nem feltétlenül a tőkepiacokban gondolkodom, hanem egészen más befektetési, megtakarítási struktúrát követek. De tavaly elcsábultam egy kicsit, és az történt, hogy a Revolutomon, ugye van egy Revolut számlám, és azon 5000 forintért vettem Ethereumot, ugye ez egy kriptodeviza, hát úgy szokták mondani, hogyha mennyire én jól tudom, ez körülbelül a szegény ember bitcoinja, és én vettem 5000 forintért Ethereumot, és hát néztem, hogy mi fog történni most az árfolyammal. És az történt hetekig, hónapokig, itt sokáig eléggé lefelé ment, és az 5000 forintom már volt, amikor 4000-et sem ért, és aztán az elnökválasztás után, hát itt megtörtént a feltámadás, és az elmúlt hetekben volt már olyan, hogy az 5000 forintos Ethereum az 15000 forintot is ért, és aztán végül olyan 13700 forint körül szálltam ki belőle, és hát óriási boldog voltam, hogy nekem ilyen szuper befektetési sztori van, hát kis túlzás az életemben az első hasonló befektetés, és én bevallom őszintén, azért én nem is nagyon fogok sokkal nagyobb pénzekkel itt kriptodevizákkal játszani, de hát szerintem ez egy nagyon pozitív sztori, úgyhogy megvan az első ilyen sikerem.
Gratulálok, Marci. Egyébként meg szóval szokták mondani, hogy az a profit, ami a zsebben van. Sokan ennél mesésebb sztorikat is tudnak elmesélni, de a vége az meg az szokott lenni, hogy hát igen, kiültem, és aztán végül meg buktam, és akkor egy kis mínuszba kiszálltam. Hát neked akkor megadatott az, ami egyébként nem sokaknak, vagy nem mindenkinek, hogy pozitív szaldóval zártad ezt a pozíciót. Szerintem ez fantasztikus. Hát egy jó ebédet elfogyaszthatsz majd belőle, hogyha újra nyitnak az éttermek.
Igen, hát azt gondolom, hogy ez a 8700 forintos profit, ez azért mégiscsak arányaiban nagyon szépnek tűnik, de természetesen összegszerűen azért nem olyan óriási. De hogyha már itt tartunk, akkor most mi újság van ezekkel a kriptodevizákkal? Hogy látjátok az idejében, most mi fog történni itt például a bitcoinnal, vagy az Ethereummal, vagy a számtalan egyéb kriptodevizával? Milyen trendek jöhetnek itt? Ugye itt volt ez a hatalmas fellángolás, és óriási szárnyalásuk volt. De akkor mondjuk, hogyha már itt tartunk, mi jön ezeknél?
Hát erre a kérdésre egyébként van egy nem túl komoly válaszom. Nemrégen írtunk egy fiatal influencer hölgyről, Maren Altmannak hívják egyébként, aki a TikTokon oszt tanácsokat. Hát neki már több mint 1 millió követője van, és hát a követők iszák a szavait, és az ifjú hölgy asztrológiában utazik. A bolygók állása alapján mondja meg, hogy mi az, ami jön a tőzsdéken, és hát egész komoly vélemény nyilván itt most már bitcoinban, teszlában, dollárban, aranyban, tehát nagyon sok mindenhez is ért. És hát ő egyébként legutóbb azt mondta, hogy márciusig akár folytatódhat az emelkedés, és ott látott egy ilyen nagyobb korrekciót, tehát hogyha lesz majd ilyen jellegű befektetésed, akkor a március közepén nagyon figyelj, egyébként mi is fogjuk figyelni azt, hogy mi történik. Egyébként a hölgy eléggé betalált január 11-ére mondott egy nagyobb esést, még néhány nappal azelőtt, és hát egyébként egy ilyen 20%-os esés volt is aznap, tehát volt már jó találata, most kíváncsian várjuk, hogy a további jóslatai hogyan működnek. Na, de viccet félretéve egyébként, hát tehát azért az látszik, hogy a Bitcoin az tényleg a fekete pálya. Tehát napon belül is akkora volatilitás van, és ugye nem csak napon belül, akik hosszabb időtávon tartják, azoknak is tudniuk kell a nagyobb kilengéseket kezelni. 2018-ban volt a 20 000 dolláros csúcs, és aztán évvégére 3 000 dollár közelébe esett a Bitcoinnak az árfolyama, 85%-ot zuhant. Aztán pedig egy őrült rallit láttunk, tavaly decemberben jött az új csúcs, vagyis gyakorlatilag 2 évet kellett kiülniük azoknak, akik a 2018-as csúcson vették a bitcoinjukat. Azóta pedig egyébként megduplázódott a bitcoin árfolyama, 20 ezerről gyorsan 40 ezer dollár fölé emelkedett, egészen 42 ezer dollárig, most pedig elég vegyesek az árfolyammozgások. Most éppen esést látunk. Tehát azt tudnám összességében mondani, hogy ez tényleg azoknak való, akik bírják a kockázatot, és el tudják viselni akár a rövid távon bekövetkező nagyobb veszteségeket is. De hogy egyébként mi jöhet? Hát az látszik, hogy ez egy jóval komolyabb sztori, mint amire mondjuk néhány évvel ezelőtt gondoltunk. Az, hogy a blockchain technológia, ami mögötte van, az jövőbe mutató, az teljesen egyértelmű. Viszont az, hogy a Bitcoin lesz a befutó, és ez egy komoly termék lehet, amiben akár intézményi befektetők is pozíciókat vállalnak, vagy hogy ez egy komolyabb fizetőeszköz lehet, azért erre utaló, tehát remények voltak, de a konkrétumok azok az elmúlt hónapokban jöttek. Tavaly a PayPal jelentette be, hogy az összes felhasználójának, tehát annak a kb. Mondjuk 340 millió felhasználójának lehetővé teszi, hogy bitcoinnal is fizessenek, azóta pedig sorra jönnek a hírek, hogy intézményi befektetők szállnak be. Egy friss hír, hogy a világ legnagyobb eszközkezelője, a BlackRock alapjai is fektetetnek most már bitcoinba, tehát látszik az, hogy brutális érdeklődés van a bitcoin iránt.
Szerintem egyébként, hogyha a laikusokat, teljesen laikusokat nézzük, akik nem foglalkoznak ilyen piacokkal, akkor a Tesla és a Bitcoin az a két dolog, amiről biztosan mindenki hallott már, és mindenki elgondolkodott, hogy vajon megéri ide befektetni a pénzemet. De egyébként most csak én is rácsatlakoznék egy sztorira. A hétvégén volt egy olyan hír, hogy egy Kaliforniában élő német programozó 10 éve készített egy kis filmet, és akkor Bitcoinnal fizették ki, 7000 Bitcoinnal akkoriban. Egy bitcoin $1 ért, tehát 7000 dollárnyi bitcoint kapott, és hát azóta nyilván kicsit fölment az árfolyama, most 80 milliárd forintot érne ez a 7000 bitcoin, csak az a probléma, hogy ő ezt egy pendrive-ra rátette, és levédte kóddal, jelszóval, amit felírt egy cetlire, és ezt a cetlit valahol elhagyta, és egyszerűen nem fér hozzá a 80 milliárd forintnyi bitcoinjához, és úgy tudom, hogy úgy nyilatkozott, hogy 10 próbálkozása van összesen arra, hogy a megfelelő jelszót beírja, és ebből már 8-at beírt, és hát 2 maradt még hátra, és persze mondanom se kell, hogy világszerte keresik őt is egyébként, egyrészt hackerek is, másrészt pedig különféle látók, akik így bizonyos részesedésért cserébe megpróbálják itt a fiatalembernek a jelszavát kitalálni, és ők biztosra mennek, de hát igazából úgy nyilatkozott már, pont láttam vele egy interjút, hogy ő kicsit már beletörődött ebbe, hogy ezt a pénzt ő nem fogja látni soha az életben.
Akkor én is rácsatlakozok erre a sztorira. Képzeld el, hogy amikor annak idén a portfóliónál ezzel a témával elkezdtünk foglalkozni, még egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt, akkor az akkori vezető elemző nálunk a csapatban, ő vett egy darab bitcoint, és akkor igazából azt mondta, hogy ő azért veszi, mert szeretné megnézni, hogy meddig megy ez a sztori, szeretne benne lenni, és hát ugye, hogyha most visszagondolunk, azért egy bitcoinért most már ilyen 30-40 ezer dollárt lehetne kapni, tehát egy egész csinos összegről lenne szó, viszont ő akkor még, hát ez egy ilyen vadnyugati állapot volt, olyan tőzsdéken tudtál bitcoint venni, amik teljesen bizonytalanok voltak, tehát hogy az, hogy valaha hozzájutsz a pénzedhez, hogy az nem lesz ellopva, például az nem volt garantálva, és hát az ővével is nagyon hasonló történt, zárolták a számláját, és soha többet nem tudott hozzájutni az egy bitcoinjához, ami pedig hát igen, most azért már egy egész csinos összeg lenne. Ja.
Hát igen, ezek már legendás történetek, és ugye még mindig kering a legenda arról a magyar programozó volt, aki pizzát vett bitcoinért. Sok-sok évvel ezelőtt, és ő is, hogyha jól emlékszem, akkor egy bitcoin $1 értékben számított be azért a bizonyos pizzáért. De figyelj, menjünk tovább, egy kicsit ne ragadjunk le itt, és nézzük azt, hogy mi jöhet itt az idei évben a tőzsdéken, részvénypiacokon. Hogyha én jól értelmeztem, ami történt mondjuk az Egyesült Államokban, akkor ott ott a korábban arról volt szó, hogyha marad az elnök Donald Trump, akkor sokkal, hát hogy is mondjam, kiszámíthatóbbak lesznek az adózási körülmények, és kevésbé számított a piac adóemelésekre, és ezt így kicsit így talán, mint hogyha be is áraszták volna annak idején, és aztán jött az elnök választás, és ugye Joe Biden, aki a napokban lépett, vagyis a napokban kapta meg a hivatali pozícióját, és hát itt azért, hogyha én jól tudom, akkor ő komoly adóemeléseket lengetett be. Ezt a piac mennyire árazta már be, és mondjuk az idei évet, hogyha tekintjük, egy kicsit így előre tekintünk, akkor mi jöhet itt mondjuk a világpiacokon itt az amerikai politikai változások tükrében?
Hát ugye az egy közkedvelt elmélet volt, hogyha Trump marad az elnök, az jót ez a tőzsdéknek, és egyébként az akkori amerikai elnök azért táplálta is ezt az elképzelést. Azért nem kevés alkalommal elmondta azt, hogy az amerikaiak büszkék lehetnek rá, és örülhetnek, hogy ő az amerikai elnök, és hogy hát hogyha jön Biden, akkor nyilvánvalóan összeomlás jön. És nézzük meg, hogy tavaly november 3-i választás óta mi történt. Az S&P 15, a DAX 17, a BUX 33%-ot mentett, a magyar tőzsde nagyon durva felül teljesített ebben az időszakban, tehát nem egészen az történt, mint amit Trump előre megjósolt. Ugye azért ebben azért nem kis szerepe van annak, hogy tavaly november közepén a Pfizer bejelentette, hogy megvan a hatásos és biztonságos vakcina. Azóta ugye már több cég, több országban is bejelentették azt, hogy jön a vakcina, és el is indult már az oltási folyamat. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz már külön választani a tőkepiaci eseményeket, folyamatokat attól, hogy egyébként a járványügyi helyzetben mi történt. Nagy szerepe van annak abban, ahogy a járványügyi helyzet alakul, hogy hogyan mennek most a tőzsdék.
Oké, ezt így értem, de akkor mondjuk mennyire látszik az, hogy egy buborékot fújnak a tőzsdék, vagy mennyire jön most itt egy újabb lufi, és hogyha ez történik, akkor mondjuk mikor pukkadhat ki? Ti mit láttok egyébként?
Hát ez nagyon jó kérdés, de ugye, tehát hogy először is tisztázni kell, hogy mi az a buborék. Tehát, hogy alapvetően azt szoktuk ilyen lufinak, buboréknak nevezni, amikor magas az eszközárinfláció, az árak gyorsan és nagyot emelkednek, és hát ehhez még kell az is, hogy az árfolyamok azok alaposan elszakadnak a fundamentumoktól. És hogyha megnézzük, hogy milyen korábbi lufik voltak, ugye a 2000-es évek elején technológiai cégek részvényeiben, aztán 2000-2007 között nagyjából az amerikai lakáspiacon alakult ki lufi, aztán az elmúlt években a biotechnológiai cégekben volt, azoknak a részvényeiben volt, és hát most, amit látunk, ez a disruptorokban, tehát a piaci felforgatók, olyanok, mint az elektromos autógyártók, és itt nem csak a Teslára gondolok, a NIO-ra, a Li Autóra, az Xpeng-re, tehát egymás után nőnek ki a földből gombamúlt szaporodnak, úgymond ezek a disruptorok, és most ebben látható buborék. De hát ugye a buborékot azt ugye utólag fogjuk tudni megmondani. Tehát amikor kipukkant, tehát ez is a definíciónak a lényege, tehát hogy akkor beszélünk lufiról, amikor ez ki is durran, és hát ez nyilvánvalóan nagyon fájdalmas lesz, és hát azt is látjuk a történelmi példák alapján, hogy azért ez nagyon sokáig el is tud tartani. Tehát elég csak a 2000-es évek elejé dotcom lufira gondolni. Ugye ott 2000 március, 2002 október között a NASDAQ 80%-ot zuhant, de hát előtte 5 évig fújták a tech papírokban a lufit. Tehát, hogy, és egyébként meg hát érdemes azért arról beszélni, hogy akkor mi volt a helyzet. Tehát azért látszik, hogy abban az internetlázban azért olyan is gyakran előfordult, hogy voltak vállalatok, amiknek elképesztő módon emelkedett a részvényárfolyam, miközben nem hogy profitot, de még árbevételt sem termeltek. Tehát tényleg megvoltak a remények, és ebbe fektettek be a befektetők. Most azért egészen más a helyzet. Tehát nézzük meg, hogy egy Apple, egy Alphabet, Facebook, azért ezek nagyon masszív profitot érnek el. Ráadásul nagyon komoly készpénzállományon is ülnek, tehát ebben is nagyon azért nagy különbség van a dotcom lufihoz képest. A piaci értéküknek a több mint 10%-ára tehető a készpénzállomány, csak az Apple-nél közel 200 milliárd dollárnyi készpénz vagy kvázi készpénz van, amit egyébként bármikor bevethet, akár új iparágokba is beszállhatna, ha szeretné. Tehát vannak hasonlóságuk, de nagyon sok a különbség. Én azt gondolom, hogy egyelőre egyet, tehát hogy fújódik a lufi, de azért ez bőven eltartott még akár évekig is, mire ebből egy ilyen nagyon durva kipukkanást látunk.
Mindjárt beszélünk majd a Tesláról is, vagy szeretnének kérdezni, de egyébként úgy tudom, hogy van most egy másik ilyen buzzword a tőzsdéken, ez pedig a rotáció, és mindenki mostanában erről is beszél. Ez micsoda egyébként, és ennek mi lehet a következménye, vagy hogy tudnánk ezt a hétköznapok nyelvére átültetni?
Igen, ez egy nagyjából tavaly szeptember óta körvonalazódó folyamat a tőzsdéken. Egészen addig az iparági vezetők, a tőzsdei vezetők, azok a nagy tech cégek voltak, a stay at home részvények, azok, amelyek digitalizációval, online szolgáltatásokkal foglalkoznak. Tehát ez elsősorban a növekedési vállalatoknak a részvényeiben volt fantázia, ezek húzták magukkal gyakorlatilag a globális tőzsdéket. És hát tavaly szeptember óta viszont egy elég markáns folyamat zajlik a tőzsdéken, ugyanis a lemaradókat, a ciklikus szektorok is elkezdték venni. Tehát elindult egy olyan folyamat, amiben bankszektor, energiacégek, autógyártók papírjait is megtalálták a befektetők. Ja, az elmúlt hetekben azért már jellemzően kisebb intenzitással folytatódott ez a növekedési versus value részvény helycsere. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy 2021 ennek a nagy birkózásnak lehet az éve. Én azt gondolom, hogy szerintem még nem egy lefutott meccs ez. Ahogy a járványhelyzet alakul, ahogy a korlátozások és lazítások bevezetésre kerülnek, egy ilyen húz meg erez meget fogunk látni az év során, és hát úgy cserélődhetnek ezek a szektorok a kedvencek között. Felgyorsultak az események, szerintem a befektetőknek is gyorsabban kell reagálniuk. Nem, nehéz azt mondani, hogy évekig tartó sztorikba bele lehet ülni.
Tehát akkor az látszik, hogy sokkal pörgősebbé váltak a világtőzsdé, hogyha jól értem.
Abszolút, és egyébként szerintem ez részben köszönhető azoknak a fiatal és egyébként nagyrészt tapasztalatlan befektetőknek a megjelenésének is, amit az elmúlt hónapokban látunk, főleg a márciusi mélypontok óta, tavaly március óta. Tehát előzönlötték a tőzsdéket olyan, egyébként több millió új befektetőről beszélünk, olyan új befektetők, akik ugye tavaly március óta igazán nagy korrekciót még nem láttak, és egyébként meg óriási hype-ot tudnak okozni gyakorlatilag bármilyen papírban. Jellemző rájuk, hogy új platformokon kereskednek, olyanokon, ahol jellemzően alacsony, vagy nulla költség mellett tudnak kereskedni, social tradingben érdekeltek, vagyis megosztják egymással a gondolataikat, csetelnek, és így hozzák meg a befektetési döntéseiket, és egyébként nagyon sokszor TikTokról, Instagramról tájékozódnak. Tehát egy egészen más világ van már most, és ehhez a pörgős kereskedéshez egyébként szinte mindenkinek alkalmazkodnia kellett a tőzsdéken.
Az meghatározható egyébként, hogy ezek a fiatal befektetők honnan érkeznek? Tehát földrajzilag őket le tudjuk határolni, nem tudom, fiatal ázsiai gazdagok például, vagy amerikai tech szektorban dolgozók, nem tudom, esetleg európai startup-erek, őket meg tudjuk így határozni?
Mind igaz, amit mondasz egyébként. Egyesült Államokban, Kínában is nagyon erős ez az új befektetői kultúrának a kialakulása. Jellemzően egyébként ők nem feltétlenül nagy összegeket mozgatnak meg, de nagyon gyorsan reagálnak, és nagy tömegben tudnak megérkezni egy-egy instrumentumba. Erre egyébként már az intézményi befektetők is figyelnek. Vannak konkrétan olyanok, akik azt mondják, hogy szerintük is a TikTokot és az Instagramot kell figyelni. Reddit fórumokat is nézik most már a profi befektetők is, tehát látszik azt, hogy ahol a mozgás van, ahol az ötletek vannak, amerre a nyáj, a csorda vonul, azt igenis mindenkinek figyelembe kell vennie.
Aha. Egyszerűen ez olyan érdekes, hogy lehet TikTok alapon tőzsdézni, de hát persze, hogyha sok szempontból ez a social media felhasználás beépül az életünkbe, akkor miért pont a tőzsde maradna ki belőle.
Így van. De egyébként nekem van egy, ja bocs, csak ezzel jutott még egy példa. TikTokon van egy kedvenc videóm, ott egy fiatal amerikai pár mondja el, hogy hát ők igazából megelégelték azt, hogy 8-10-12 órában dolgozzanak, és hát mostanában tőzsdéznek, és ez nekik nagyon jól megy. Ugye egyébként mehet is, mert hogy mostanában gyakorlatilag egyirányú utca az, amit látunk. És az ő nagy tanácsuk az, hogy egyszerűen venni kell egy részvényt, tartani kell, és amikor följebb ment, akkor el kell adni. Tehát, hogy Marci, nem túl bonyolult a tőzsde világa, és akkor bevágták a videóba a trading számláiknak az alakulását, egyik hónapban 2000 dollárból 12 000 dollárt csináltak, tehát hogy nem egy bonyolult dolog ez, és hogy mennyivel szimpatikusabb egyébként ez, mint hogy nap több órát dolgozni egy cégnél.
Igen, ez egy tulajdonképpen egy nagyon, hogy mondjam, ilyen egyszerű
és sikerrecept.
Sikerrecept. Jó, beszéljünk figyelj kicsit a Tesláról. Nyilván a podcastunk hallgatóit szerintem nagyon érdekli, hogy ti mit láttok, hogy van-e még feljebb a Teslának, ugye az elmúlt szerintem mondhatom, hogy nagyon sok év egyik, hanem a legnagyobb sikersztoria a Tesla. Ti mit láttok, van-e még potenciál a papírban és egyébként a cégben? Elon Musk mennyire kezdte el komolyabban venni magát itt az elmúlt hónapokban, mint mondjuk még 19-ben, amikor mindenféle füvezős sztorik jelentek meg róla, és egyáltalán mennyire tudott ő felnőni ez a feladathoz, mennyire bíznak benne a befektetők?
Egy kis személyes élménnyel kezdeném. Nekem a Tesla Model S volt az első elektromos autó, amit vezethettem még jó néhány évvel ezelőtt. Gyakorlatilag, amikor megjelent, és hát azt az élményt, azt a gyorsulást, a hangtalan utazást, azt gyakorlatilag azt sose felejt el az ember, tehát az első nagy élményt. És hát azért azt látni kell, hogy nem nehéz lelkesedni ez iránt a cég iránt, meg a termékei iránt. Sőt, egyébként a cég vezető is, tehát Elon Musk az gyakorlatilag minden hülyeségével együtt korunknak az egyik legnagyobb vállalkozó zsenie, és hát a cége pedig egy tökéletes disruptorként működik, gyakorlatilag egy globális iparágat forgat fel éppen fenekestül. De azért ugye ezt tudni kell külön választani attól, tehát az, hogy elismerünk egy cégvezért, egy vállalatot, egy terméket, azért az még nem jelenti azt, hogy csak ezért érdemes lenne befektetni a vállalat részvényeibe. És hát azért részvény elemzőként én nehezen tudom félretenni a számokat, és amikor olyat látok, hogy az idei évre várt profitnak a 200-szorosán forog a cég, vagy az idei évre várt árbevételnek a 18-szorosán, tehát gyakorlatilag értelmezhetetlen ezek a számok, nem csak az autógyártók között, de még a tech cégek között. Is. Tehát brutálisan drága a Tesla. Hogy mit árazhatnak a befektetők, azért azt látni kell, hogy gyakorlatilag most az autógyártásban újraosztják a lapokat. Ilyen az elmúlt 100 évben gyakorlatilag nem fordult elő. Nem volt könnyű eddig beszállni az autógyártásba, és azért nem volt könnyű, mert ahhoz neked belső égésű motort kellett fejlesztened, benzines, dízelt. És ennek a fejlesztési költsége az, hogy te tudjál versenyezni azokkal, akik már évtizedek, vagy akár egy évszázada ezt csinálják, gyakorlatilag szinte lehetetlen volt. Most viszont így az elektromobilitással, és hát gyakorlatilag hamarosan már az önvezetéssel, vadonatúj szereplők is próbálkozhatnak. Biztos te is hallottad, de elmúlt hetekben Sony, Apple, Microsoft, Baidu, tehát ilyen cégekről derül ki az, hogy valamilyen módon szeretnének bekapcsolódni az elektromobilitásba, és az önvezetésben nyilvánvalóan. És hát azt látjuk, hogy a Tesla ezek közül az újak közül messze a legjobb pozícióban van, és a befektetők azt árazzák, hogy itt is az lesz, mint ami mondjuk a elkereskedelemben, hogy a győztes mindent visz. Ugye ott mi van? Ott Amazon van. És az elektromobilitásban meg lehet, hogy a Tesla lesz az, amelyik mindent visz, az autói azok járják az utakat, folyamatosan gyűjtik az adatokat, ezzel tökéletesítve az önvezető rendszer, tehát előbb-utóbb a Tesla olyan pozícióban lesz, amiből nagyon nehéz lesz már a többieknek megverni őt. Nyilván nehezedik a Tesla helyzete, tehát azért egy kis ízelítőt ebből a Tesla tavaly már kapott, mert azért több piacon a hagyományos autógyártók már kiszorították a Teslát, ugye most már Volkswagen, Ford, GM, mindenkinek van elektromos autója, és ezekből már csak egyre több lesz, tehát a Tesla helyzete sem könnyű, de én azt gondolom, hogy óriási előnye van a cégnek.
Igen, itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy pont a napokban rögzítettünk egy portfólió makropodcastot Szandányi Levente kollégánkkal, akivel alaposan kiveséztük az elektromobilitás kérdéseit, és beszéltünk természetesen a Tesláról is, és a konkurensekről. Nagyjából egy mondattal összefoglalva, Levi úgy gondolja, hogy a Teslának az a legfontosabb előnye, hogy még más újonnan feltűnt autógyártók globális beszállítói láncokból vásárolják össze az alkatrészeket, addig a Tesla nagyon sok mindent magának tud fejleszteni, és ezáltal tud egy jelentős piaci előnyre szert tenni, és hát hogyha ez tudja is tartani, akkor az persze tovább növelheti egyébként az ő piaci erősségét, aztán meg meglátjuk, mi lesz vele.
Igen, egyébként ez abszolút igaz, tehát csak egyet tudok érteni Levivel. Nézzük meg, mi történik a mobiltelefon piacán. Az Apple a legtöbb know-how-t magánál tartja. Ugye most már a laptopjaiba is a csipeket saját maga fogja gyártani, és egyébként nagyon ütős dolgokat is csinál. Tehát, hogy összességében nagyon úgy tűnik, hogy az nyer, akinél a hardware és a szoftver is van. Nem véletlen, hogy a mobil piacon az iparági profitnak az oroszlán részét az Apple teszi zsebre, és hát az a várakozás, hogy akkor valami hasonló dolog történhet az autóiparban is.
Viktor, egy picit beszéljünk már a magyar tőzsdéről, légy szíves. Szerintem nyilván a hallgatóinkat érdekli, hogy ha mondjuk globálisan ekkora pörgés van a részvénypiacokon, akkor a magyar tőzsde az mennyire tud hasonlóképpen működni, vagy hasonló intenzitással pörögni. Ugye itt a tavalyi évben azért láttunk érdekességeket, a tőzsdére kimondottan szándéka az, hogy új szereplőket hozzon a magyar részvénypiacra, és erre tavaly is láttunk példákat, főleg a tech szektorból, de te mit látsz a magyar tőzsdén, mi jöhet idén, és jöhettek-e például új szereplők, új papírok?
Hát én azt látom, hogy nagyon régen volt annyira izgalmas a magyar tőzsde, mint most. Nagyon sok, tényleg nagyon kifejezetten sok a jó sztori. És itt nem csak elsősorban a blue chipekre gondolok, OTP, MOL, Richter, Magyar Telekom, amellett, hogy egyébként például a Richter az kifejezetten jó sztori, hogy az egészségügy, a gyógyszergyártás, az gyakorlatilag a járványhelyzet miatt folyamatosan fókuszban van, és azt gondolom, hogy ez a következő éveknek is egy meghatározó története lesz, és hát ennek megfelelően egyébként történelmi csúcson van a Richternek az árfolyama, de ami a midcapeknél történik, az is nagyon izgalmas. Tehát sok példát tudnék hozni, vehetjük például a Masterplastot, ott egy ilyen nagyon hosszú távú sztori az, hogy a klímaváltozás miatt egyre melegebbek a nyarak, emiatt az épületszigetelés egyre inkább előtérbe kerül, egyébként szigorodnak az épületenergetikai szabályozások. Ugye a járvány alatt gyakorlatilag az építőipari aktivitás volt az egyetlen, ami tartósan, magasan maradt, tehát az nagyon úgy látszik, hogy ez egy ilyen válságálló ágazat is, és hát az egészségiparba is belépett a cég, ez egy ilyen, az időzítésednél talán nem is lehetett volna sokkal jobb, egy német céget vettek meg, amelyik olyan anyagokat gyárt, ami belepasszol a Masterplastnak a profiljába, de az egészségügybe szállítanak be, és ezzel egy új nagy terület nyílt meg előttük, ráadásul külföldi piac, nyugat-európai piac. Tehát mondjuk egy ilyen egy Masterplast, óriási sztori, nyilván ez egyébként tükröződik már a részvényárfolyamon is, Alteo, Waberers, Rába, nagyon sok példát lehetne mondani, és egyébként ezekbe, tehát hogy az árfolyam nagyon sokat emelkedett már mindegyik papírnál, ennek ellenére szerintem mind a négy sztoriban, amit most említettem, van még potenciál, és nem a semmire emelkedtek ezek az árfolyamok, mindegyikben elképesztő sztori van. Egyébként egy autóval is lehetne említeni, gyakorlatilag mostanra már 14 országban vannak jelen, több autó, egyre több autómárkának a forgalmazója a cég, csak tavaly 7 akvizíciót jelentettek be, 2 év alatt duplázódik az árbevétel, triplázódik az eredmény, tehát tényleg nagy sztori. Waberersnél az Indotech csoport beszállása az, ami izgalmas, új nagy tulajdonosok jelentek meg, Waberer György visszaszállt a cégbe, újra a fedélzeten van, én azt gondolom, hogy az ő kapcsolatrendszere, de a többi nagy tulajdonosé is. Egy ilyen nagyon jó logisztikai szállítmányozási sztorit fog majd eredményezni, tehát ez is így kifejezetten izgalmas. Rábánál egy komplett menedzsment cserét hajtottak végre, és a befektetők reményei szerint hát gyakorlatilag állami meg részben állami megrendelésekkel, akár komolyabb honvédségi profil kiépítésével szárnyalhat majd a cég. Tehát jók a tényleg kifejezetten jók a sztorik. Egyébként csak így érdekességképpen a tőzsdei ralliknak az utolsó szakaszában szokott jönni az, hogy a kisebb papírokat, amik nem voltak annyira reflektorfényben, azokat is elkezdik venni a befektetők, és nagyon az van most egyébként, tehát például a magyar tőzsdén, bár azért ez nyilván érdemes hozzátenni, hogy itt azért sztorikra mennek a papírok, de ha utólag visszanézünk, lehet, hogy majd visszamutatunk, és azt mondjuk, hogy hát ez azért egy ilyen kicsit ilyen végjátékszerű volt, mondjuk egy korrekció előtt, amikor már a magyar kis papírok is elindultak.
Egyébként az mennyire látszik, hogy a magyar tőzsdére is magyar tőzsdén is megjelentek azok a fiatal befektetők, akik globálisan ezt valahogy tudjuk mi mérni. Gondolom, hogy ők mondjuk nem feltétlenül TikTokból szerzik az információkat, hanem mondjuk a portfólióról, de lehet azzal találkozni, hogy fiatalok vesznek részvényeket, és elkezdtek érdeklődni a tőkepiac iránt?
Azért azt látni kell, hogy a nemzetközi folyamatokban azt látjuk, hogy a legizgalmasabb dolgokra vetik rá magukat a befektetők. Minden, ami jövő orientált, elektromos autó, kriptodevizák, az egészségügyön belül is csak az, ami előremutató. Tehát, hogy ezekből a sztorikból a magyar tőzsdén szerintem relatíve kevés van. Annak ellenére, hogy egyébként az elmúlt hetekben, hónapokban 20-40%-ot egész gyorsan lehetett keresni magyar részvényekkel is. Én nem gondolom azt, hogy ezek lennének azok a nagyon-nagyon szexi dolgok, amire a fiatal befektetők rávetnék magukat, de egyébként ismerkedésnek a magyar tőzsde bőven jó, és hát tehát ha csak az árfolyam emelkedéseket nézzük, akkor azt mondhatnám, hogy nem is nagyon kell külföldre menni, mert tényleg nekünk is megvannak a jó sztoriaink. Első ránézésre azért mondjuk egy épületszigeteléssel foglalkozó cég, vagy egy teherautókhoz futóműveket gyártó vállalat azért nem annyira szexi, mint egy Tesla, azért ezt lássuk be.
Világos. Azt gondolom, hogy nyilván nagyon jó lenne valamilyen pozitívummal lezárni ezt a beszélgetést, de szerintem már olyan sok pozitív és felívelő trendről beszélgettünk, hogy egy picit nézzük már meg azt, hogy ha most így azt úgy látjuk, hogy minden szép és jó a tőzsdéken és óriási szárnyalás van, de akkor mi az, ami 2021-ben mondjuk, hogy hát elronthatja a bulit? Milyen negatívumok jöhetnek itt? Vagy hát úgy is kérdezhetném, hogy mire érdemes figyelniük a befektetőknek?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok részvénypiaci esés, korrekció az úgy indul el, hogy gyakorlatilag saját súlya alatt esik össze a tőzsde. Tehát túlságosan gyorsan, túl nagy emelkedés után azért várható korrekciók. Én nem gondolom azt, hogy most rövid távon trendfordulóra kellene számítani, és azt látnánk, hogy innentől most már tartósan lefelé tartanak az árfolyamok, viszont egy korrekció azért már érik, és hát erre utaló jelek azért már vannak. Tehát ha megnézzük most a Nasdaq részvények 86%-a már a 200 napos mozgóátlag felett kereskedik. Ilyenre utoljára egyébként 2004-ben volt példa, jellemzően egyébként az ilyen extrém értékek után korrekciók szoktak jönni. Ráadásul azért eléggé feszítettek a részvénypiaci árazások, azt nem mondanám, hogy nagyon extrém, de azért az intőjel, hogy a nagy elemzőházak, a Citi, a Goldman, legutóbb egyébként a Bank of America figyelmeztetett arra, hogy már ilyen euforikus jelek látszanak a piacon, úgyhogy érik egy korrekció, csak egy adalék ehhez, a Bank of America 20 indikátort figyel, ebből 18-ban már a historikus átlaghoz képest túlárazottság látszik, 15 alapján pedig extrém túlárazottság a részvénypiacokon, tehát én azt gondolom, hogy igen, jöhet korrekció, de nagyon sokan várják már a korrekciót, úgyhogy ennek a mértéke kérdéses, mert szerintem nagyon sokan vételre fogják felhasználni a következő esést. Hogy mi hozhatja ezt az esést? Én azt gondolom, hogy két dologra érdemes figyelni. Az egyik, hogy a gazdasági élénkítő lépéseknek a hatása az mikor és milyen mértékben élénkíti majd az inflációt. Ugye, hát én nem tudom, Marci, hogy te milyen inflációt érzékelsz a világban. A KSH által kimutatott infláció az kifejezetten alacsony, és a világban is ez látszik, de azért néhány termékben, szolgáltatásban már brutális áremelkedéseket látunk.
Hát én a hétköznapokban érzékelem egyébként azt, hogy mondjuk, amikor rendelek valamelyik webshopból mondjuk élelmiszert, akkor ott azért néha szoktam pislogni be valami szintén.
Abszolút. És ugye hogyha ez majd egy szélesebb körű inflációban is meglátszik, akkor erre valamilyen szinten reagálnia kell a világ jegybankjainak is, hogyha ez akár kamatemelés lesz, vagy likviditás szűkítő lépéseket tesznek, például az eszközvásárlási programok volumenét csökkentik, akkor arra nyilvánvalóan reagálni fognak a tőzsdék. Tehát ez az egyik, amire szerintem érdemes figyelni, infláció és az azt követő jegybanki lépések. A másik pedig hát azért a járványügyi helyzetek az alakulása. Tehát hogy itt most azért van egy olyan várakozás, hogy nagyjából nyárra ezt már magunk mögött tudjuk, ősszel már jóval jobb lesz a helyzet, és onnantól kezdve kb. Minden megy a megszokott medrében a dolgoknak, viszont azért elképzelhető egy olyan forgatókönyv, amiben tartósan velünk marad a koronavírus és annak mutációi. Tehát egy ilyen húz meg, erez meg stratégiára kényszerülhetnek a kormányok, újabb lezárások jöhetnek. Az is egy nagy kérdés, hogy milyen gyorsan sikerül magas átoltottságot elérni, nyájimmunitást sikerül elérni, mennyi ideig és milyen mutálódásokkal szemben nyújtanak védettséget a vakcinák. Tehát szerintem nagyon sok nyitott kérdés van még a járványügyi helyzettel kapcsolatban is. És hát az látszik, hogy a tőzsdéken most nem azt árazzák, hogy itt valami elromolhat, hanem azt árazzák, hogy itt minden rendben van, plusz stimulus is van a rendszerben, tehát brutális likviditás, és egyébként rendben jönnek a dolgok, nagyjából ezt árazzák a tőzsdék. Ha ebben bármelyik tényező elromlik, tehát ez a nincs minden rendben, járványügyi helyzet is romlik, akkor azért jöhet korrekció nyilván.
Hát akkor meglátjuk, mi lesz még itt az idei évben. Szerintem azért biztos találkozunk érdekességekkel, akár egy-egy papírnál vagy instrumentumnál is, úgyhogy akkor pedig ismét jelentkezünk, meg hát természetesen, ahogy olvasóink azt megszokatták, első kézből kaphatják meg a legfrissebb infókat a portfólión a részvényrovatban is. Én Nagy Viktor kollégámnak köszönöm szépen a beszélgetést, és nektek pedig köszönöm szépen azt, hogy hallgattok minket, és hát arra szeretnék buzdítani mindenkit, hogy kövessetek be minket mindenféle hullámhosszon, ott vagyunk Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is, és hamarosan újabb podcast tartalommal jelentkezünk. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!